Nagyon nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek benneteket, gyülekezeti tagokat, vendégeket és mindenkit. Kívánom, hogy a mai alkalmon teljességgel vegyen lakozást a Szent Szellem bennetek, és benneteket is köszöntelek, akik itt online követtek bennünket, vagy éppen utólag nézitek vissza ezt az ige hirdetést. Legyen áldás számotokra is ez a mai alkalom. A Jézust szeretnénk látni ige hirdetési sorozat keretében. János evangéliumának második fejezetéből szeretném az alapigét felolvasni, innen is az elsőtől a 12. versig tartó részt. Tehát János evangéliumának második fejezete, elsőtől a 12. versig tartó rész így szól. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött el még az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 metrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és a tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott maradtak néhány napig. Imádkozzunk! Uram, köszönjük ezt az evangéliumi történetet, ami sok titkot és igazságot rejt. Hadd fedjük fel ma ezeket, és hadd keressük meg a lehető legmélyebben, hogy megértésre jussunk, és aztán pedig higgyünk benned. Amen. Foglaljatok helyet. Július 4-e, az nem csak a függetlenség napjának ünneplése az Amerikai Egyesült Államokban, hanem kedves feleségemmel együtt a házasságkötésünk napja, annak évfordulója. 2020-ban volt az esküvünk, és megmondom őszintén, nagyon izgatottak voltunk, nem csak az esküvő miatt, hanem azért is, mert akkor volt éppen a Covid, és ha hiszitek, hanem az esküvő előtt egy héttel oldottak fel mindent, hogy lehet jönni külföldi vendégeknek is, belföldi vendégeknek is, és meg tudtuk tartani az esküvőt. Hát már ez is óriási nagy csoda volt. Na de hát azért is vártuk, mert tudtuk, hogy ez az alkalom természetesen rólunk fog szólni, csak kettőnkről fog szólni. Nagyon-nagyon vártuk ezt az alkalmat. Volt külön fotózásunk egy gyönyörű kastélyban, ahol most ugye Viviék is tartották az esküvőjüket. Volt ugye a gyönyörű városházán egy polgári alkalom, itt az imaházban külön szertartás és istentisztelet, megvendékeltük a gyülekezetet, és aztán pedig egy szűkebb családi, baráti körrel pedig elmentünk egy étterembe, és ott folytattuk. Nagyon-nagyon sok szervezést igényelt, de nagyon vártuk, és nagyon nagy örömökben volt részünk, amikor az esküvő volt. És bizonyára tudjátok ti is, akik már házasok vagytok, hogy a házasságkötésetek napja az életeteknek az egyik felejthetetlen pillanata és visszaemlékezési napja, amit igazából bármikor bárkinek szívesen elmondotok, mert hát tényleg olyan sok-sok örömben részesültetek akkor. Na de hát ennek a házaspárnak, akik itt Kánában házasodtak, majdnem nem ez lett a legszebb napja. Ugyanis elfogyott a bor. az evangélista Kánába kalauzol bennünket, ami egyébként Názárettől mint egy ilyen körülbelül 13-14 kilométerre volt. Ez a kis település nem sokszor van megemlítve a Bibliában. Itt János evangéliumában van igazából megemlítve, ahol azt olvassuk, hogy Mária, vagyis Jézus anyja, ezt egy másik evangéliumból tudjuk, hogy Máriának hívják, jelen volt, tehát hivatalos volt az esküvőre, és Jézus is, meg a tanítványa is meghívást kaptak. Ez azt jelentette, hogy valószínűsíthetően őnekik családtagjuk, rokonuk, vagy valaki nagyon közeli barátuk tarthatta az esküvőt, hogyha ők is ugye meglettek hívva erre az alkalomra, és hát ugye itt azt tapasztalják, hogy valami nincsen rendben. Na de még ezek előtt érdemes megvizsgálni, hogy amikor az evangélista Kánába kalauzol bennünket, akkor hogyan is nézett ott ki egy esküvő. Ezt pedig a Talmudból tudjuk, még egyszer megismétlem ezt a szót. Talmud, ez a zsidóknak az enciklopédiája. Ennek a különlegessége az, hogy a mózesi törvényadástól kezdve a Talmud szövegének végleges megállapításaig és lezárásaig a hagyomány szerint a szóbelintant egyetlen egy műbe tömörítette össze. Ez volt a zsidóknak az enciklopédiája, mondhatnám úgy is, hogy a zsidók törvényeinek a magyarázata, és még egyéb rengeteg más kiegészítővel. Ebben gyönyörűen le voltak írva azok is, például, hogy kellett megtartani egy esküvőt. Hát nálunk például az a szokás, ugye, hogy hétvégére tesszük az esküvőnek a napját, általában szombatra, és az egyéb programokat csoportosítjuk úgy, mondjuk például egy fényképezkedést, hogy egy másik napon is legyen, hogy ne vegye el az időt szombaton. Na de itt például egy egyéves jegyességi időszak előzte meg a házasságkötést, ami nagyon-nagyon komoly dolog volt. Ma egy jegyességet bármikor, egy pillanat alatt fel lehet bontani, és tudjátok, hogy a zsidóknál válólevelet kellett adni, amikor elváltak, de ugyanezt kellett tenni, amikor a jegyességet is felbontották. Házassági együttélés kivételével mindent nagyon-nagyon komolyan kellett venni, és már szinte azt mondhatjuk a jegyesség időszaka alatt is, hogy házasok voltak. És nem ment olyan könnyen az sem, hogy elvegye a férfi a nőt, mert hát azt ki kellett fizetni, annak volt egy ára. Gondoljatok arra, hogy Jákobnak is mennyit kellett dolgoznia, hogy Ráhelt megkaphassa, igaz, Lábántól. És itt is az volt, hogy megállapodtak a szülők, a vőlegény, és ki kellett fizetni a menyasszonyt. Ugye ezt említettem, hogy mi szombaton tartjuk az esküvőt, de hogyha szerdán volt az esküvő a zsidóknál, akkor tudhatjuk, hogy egy lánynak volt az esküvője, ha csütörtökön volt, akkor pedig egy özvegyasszonynak. Még ebben is különbséget tettek. És hát természetesen nekik is azért időben el kellett kezdeni a készülődést, mert hát nem volt ez egy egyszerű időszak, mert nagyon sok mindenre fel kellett készülni, nem volt mindenki ugye gazdag, és valakinek sokkal-sokkal előrébb már el kellett kezdenie gyűjtögetni, ugyanis 7 napig kellett tartania ennek az eseménynek. 7 napon keresztül, és akkor feltehetjük a kérdést, hogy hát mi van, ha elfogy a bor? 7 napra elegendő ételt és italt kellett biztosítani az esküvőre. És hát ugye olvasunk a násznagyról is, aki megízlelte a bort, és azt mondja, hogy a legjobb bort kapta most. És ez azért egy nagyon fontos pillanat, mert a násznagynak óriási nagy felelőssége volt abban, hogy biztosítsa azt, hogy ebben a 7 napban minden rendben legyen. Nagyon sokan ismerik ezt a kánai mennyegzős történetet, most szándékosan fogalmazok így, amikor Jézus a vizet borrá változtatja, és hívők, nem hívők egyaránt úgy hivatkoznak rá, hogy hát Jézusnak az volt az első csodája. És ellentétben ezzel azt olvassuk az alapige vége fele, hogy ezt tette első jelként a galileai Kánában. Hadd kérjem az első képet, Robi. És akkor nagyon-nagyon rövid teológiai kitekintés lesz, jó? Csak ezt muszáj volt idehoznom számotokra, hogy megértsétek. Az első szó, amit felül lehet olvasni, ez egy görög szó, az azt jelenti, hogy dynamis, vagyis csoda. A második szó alul pedig az pedig a szémeion, és az pedig azt jelenti, hogy jel. Jézus evangéliumi történetei önmagában is csodák, tehát tágabb értelemben azt mondhatjuk, hogy minden tette Jézusnak csoda, azonban azt nem szabad elfelejteni, hogy szűkebb értelemben viszont meg is lehet vizsgálni konkrét csodákat is. Van olyan természetesen, amikor nem tudjuk azt, hogy milyen körülmények között kiket és hogyan gyógyított meg, mert csak annyit olvasunk, hogy hozzáhozták a betegeket, ő pedig meggyógyította őket. És van 36 olyan csoda, ami az úgynevezett megörökített csodák, amikor konkrétan tudjuk a csodatételnek a körülményeit. Ebből összesen 36 darab van, 3 halottámasztási csoda, 10 természeti csoda, ebbe tartozik bele egyébként ez a víznek a borrá változtatása is, vagy például a tenger lecsendesítése, vagy a 4-5 ezer ember megvendégelése is, és 23 gyógyítási csoda. De ezeket a csodákat a 3 másik evangélista, Máté, Márk és Lukács, a dynamis szóval írják le, vagyis Jézusnak a hatalmát és az erejét, az isteni jelenlétét akarják exponálni és megvilágítani. János evangéliuma, az pedig egy teljesen más kategória, szellemi evangéliumnak is hívjuk, ugye, egy mennyei perspektívából vizsgálja az eseményeket. És a szémeion, az pedig jelt jelent, ami egy olyan csoda, ami túlmutat önmagán. Kevés János evangéliumában a földi vonatkozású csoda, mindent kizárólag mennyei perspektívában kell vizsgálni. Tehát ekkor, amikor azt olvassuk, hogy Jézus ezt tette első jelként a galileai Kánában, akkor tudjuk azt, hogy történt egy csoda, de annak van egy túlmutató értéke is. És ezt a mennyei perspektívából kell vizsgálni. Az ige hirdetés végére meg is fogunk ide érkezni, és meg is fogjuk fejteni, hogy mi lesz az a túlmutató érték. És ugye ez a jelek és csodák, ezek ugye, hát állandó fordulat az Új Szövetségnek a lapjain. És hát a beharangozóban ugye azt írtam, hogy olyan házasságkötési alkalom, egy olyan mennyegzői történet a Bibliából, ami viszont nem elsősorban a mennyasszonyról és a vőlegényről szól, hanem teljesen más valakiről, vagy valakikről. És 3 személyt szeretnék kiemelni, akiknek a segítségével ezt a jelet megérthetjük, hogy ez hogyan és miképpen történt, és kinek hogyan kellett abban közreműködnie, hogy Jézus csodát tudjon tenni. A 3. az 5. versig tartó részt olvassuk el először is. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond, tegyétek meg. Hát az első személy, akitől tanulhatunk valamit, és akinek a közreműködése kellett abban, hogy Jézus megtegye ezt a csodát, az Mária volt, Jézus anyja, akinek óriási hite volt, Jézusba vetett hite. Természetesen ugye az anyaságból tudjuk azt, hogy az egyik legbensőségesebb kapcsolata volt Jézussal, de érdemes megemlíteni azt is, hogy kapott egy kijelentést még Jézus születése előtt, hogy ő lesz a messiásnak, a megváltónak az édesanyja. Nem csak azért ment oda, és mondta azt Jézusnak, hogy nincs boruk, mert bízott Jézusban az ő gyermekében, akit ismert, hanem azért, mert tudta, hogy isteni ereje van, és ő a megváltó, ő a messiás, és ő bármire képes. Ha van egy probléma, amire megoldást kell találni, szükséget szenvednek, és erre kell egy megoldás, akkor Jézus lesz az, aki csodát tud majd tenni. És az első századi apostolok is, mint például Pál apostol is, gondoljunk bele, 3-szor imádkozott csak. Töv is adatott a testembe, és ezt 3-szor is kértem, hogy Isten elvegye tőlem. És a korabeli feljegyzések szerint az apostolok maximum 3-szor imádkoztak valamiért. Nincs boruk. Nem mondja meg, hogy mit kellene tenni, nem mondja meg, hogy mikor kellene tenni, és azt sem, hogy hogyan. Csak ránéz Jézusra, a megváltóra, a messiásra, és csak annyit mond, hogy nincs boruk. Semmi más nem mond neki. hanem csak az, hogy nincs boruk. Ezt szerintem forgassuk egy picit gondolatainkban, hogy mit jelent az, hogy nincs boruk. Azonban vannak olyanok, akik visszaélnek ezzel, hogy Jézus ilyen hatalommal rendelkezik, mert a többi családtagja például nem hitt benne. Tudjuk azt, hogy minimum 6 testvére volt egyébként Jézusnak, vérszerinti testvére. És amikor hazamegy, ők nem hisznek benne. És azt mondja nekik Jézus, hogy nem is adatik nektek jel. Mert valaki csak azért akarja kérni Jézus csodatévő erejét abban a szükségben, amiben benne van, mert tudja, hogy van Istennek ereje, Jézusnak van erre ereje, de nem hisz benne. És ha nem hiszel benne, akkor ő nem fog csodát tenni, és nem fogja kijelenteni magát. És Jézus a megoldás mindenre. Ő a megoldás. És a 4. versben ezt olvassuk. Vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nagyon-nagyon egyszerű. Amikor Jézus ránéz Máriára, akkor már sejti és tudja azt, hogy ő tenni fog valamit, de azért próbára teszi, hogy van nekünk ehhez közünk, vagy nincsen. És aztán Jézus megszánja őket, és megteszi a csodát, mert látja ezt a hitet Máriánál, hogy képes ezt felismerni, hogy ő a megoldás mindenre, és ő a megváltó. És aztán figyeljetek, mi történik a 7.-8. versben. Jézus így szólt hozzájuk, mármint a szolgákhoz, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Tehát a második személy, akitől tanulhatunk valamit, és szintén közreműködött abban, hogy Jézus ezt a csodát megtegye, azok a szolgák voltak, akik képesek voltak hitből engedelmeskedni. Fel is írtam ezt a gondolatot, hogy ahol a hit engedelmesen elismeri a csodát, ott a csoda is eléri a rendeltetését. Nagyon-nagyon sokszor van olyan, hogy Isten kér tőlünk valamit. És mi logikai kritikával próbáljuk ezt illetni. Mert a mi logikus gondolkodásunkhoz nem tud kapcsolódni az ő kérése. Ezért tudta azt Mária mondani a szolgáknak, hogy bármit mond, tegyétek meg. Mert akármit fog tenni, ott változás lesz, és utána pedig életváltozás. Ne illessük Isten kérését logikai kritikával. Gondoljunk csak bele Jerikónak a falainak a leomlására. Körbe kellett járni, ugye lévitáknak, papoknak, körbe-körbe, és aztán pedig egyszer csak leomlik a fal. Vagy amikor Sámuel prófétát elküldi Isten, hogy kenje fel Saul után az új királyt, elmegy Isaihoz, ott vannak a gyerekek, és úgy tűnik, hogy ők a legalkalmasabbak, és valamelyik őket ki fogja választani Sámuel. És mindegyikre azt mondja, nem ő lesz az én királyom. Pedig azt gondolnánk, hogy ők az alkalmasak. Majd az lesz az én királyom, aki ott kint van, az a kis pásztorfiú, aki számunkra legalkalmatlanabbnak tűnhet, ő lesz majd Izraelnek a királya. Vagy ott van Gedeon a 300 fős sereggel, amikor a cserépedényeket összetörik. Vagy például Naamánnak a gyógyulása a bélpoklosságából. Hogyan gyógyulhat meg valaki csak azáltal, hogy bemegy a Jordánba, és 7-szer megmerítkezik. Bármit mond, tegyétek meg. Legyetek engedelmesek. Egyáltalán nem készültem lelkipásztornak. Az elhívásom felismerése előtt rengeteg pénzt, időt és energiát fordítottam arra, hogy megalapozzam a karrieremet, és én is, a családom is biztonságban legyünk, kiszámítható legyen a jövőnk, és aztán, ha már annyit költöttem egy csomó képesítésre, meg minden, akkor már jó lenne elhelyezkedni egy jó munkahelyen, és jó lenne haladni az élettel előre, ahogy ma a 21. század diktálja. Ugye, hát, hogyha 25 éves korodtól 40 éves korodig nem éred el a karrierednek a csúcsát, akkor valamit rosszul csináltál. És aztán jön egy hívás, jön egy hang, és azt mondja, hogy kövess engem, és bármit mondok, tedd meg. És aztán őrlődik az ember, őrlődik, de amikor hite van, akkor azt mondja, hogy követlek, és bármit megteszek. És visszaülök az iskolapadba, és a karrierem szerte fosztott. Minden egyes képesítésem, amit eddig megszereztem, az lelkipásztorként nem lesz hasznosítható. Minden pénz, amit erre költöttem, az olyan, mintha kidobott pénz lenne. És mégis ezen a ponton azt mondja Isten, hogy bármit mondok, tedd meg és kövess engem. És aztán elmentem Pestre tanulni, és tudtuk, hogy nagyon-nagyon drága az élet, és nem is lesz egyszerű feljárni és 3 napot mindig Pesten tölteni, a családtól távol, és az egzisztenciális dolgok azok kérdésesek lesznek. És tavaly az első tanévemben, amikor azt kérte Isten, hogy bármit mondok, tedd meg és kövess engem, akkor lett egy szállásom egy gyülekezetben, ahol pont abban az egy tanévben nem volt gondnok. És nekünk tök ingyen egy tanévre odaadták, hogy bármikor, bármennyit ott lehetünk. Amikor a vizsgaidőszak elkezdődött, akkor felhívott az egyik gyülekezet vezető abban a gyülekezetben, és azt mondta, hogy most találtuk meg a gondnokot. De akkor már nem kellett ugye felmennem ott aludni, mert csak 1-2 vizsgára jártam már fel a vizsgaidőszakban. És aztán persze elgondolkozunk, hogy akkor oké, mi lesz tovább, ha ki kell költözni. És erre hív egy másik gyülekezet lelkipásztora, megüresedik a lelkészi lakás. Mit gondoltok, mi történt utána? Természetesen megkaptuk a lelkészi lakást is erre a tanévre. Bármit mond, tegyétek meg, és ne illessétek logikai kritikával. Lehet, hogy olyat fog kérni, ami számotokra kényelmetlen, kellemetlen, és bizonyos lépéseket hitből kell megtenni. És ő válaszolni fog rá. Mária hitére ezért válaszolt, és a szolgák engedelmessége miatt pedig ezért tette meg a csodát. Mert ők ebben közben jártak. És hát ki mástól tanulhatnánk a legfőbb engedelmességet, mint magától Krisztustól. Olvassuk is el a Filippi levél 2. fejezetének 8. versét. Ez a Krisztus himnuszban van, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Szóval amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk engedelmesek lenni, akkor gondoljunk arra, hogy Jézust elvitték a kereszthez, és szó szerint, mint Isten báránya, hagyta magát, ő oda ment, oda gyalogolt, persze súlyos kínok közepette, és egyszerűen engedte, hogy felszegezzék a keresztfára. És akkor is azt mondták neki, akik nem hittek benne, csak mennyei jelt kívántak, hogy szállj le a keresztről, ha te vagy az Isten fia, és te vagy a messiás. És nem szállt le a keresztről. És a farizeusok is hányszor kértek tőle jelet, hogy adasson nekik, de nem adatott, mert nem hittek benne. És az legfőbb engedelmesség az ez volt, hogy Krisztus a kereszten meghalt értünk. És a harmadik, ami pedig szerintem a legizgalmasabb, az Jézus csodájának jelzett értéke. Mert hát maga Jézus is kellett ahhoz, hogy ez a csoda bekövetkezzen. Olvassuk el a 6. verset. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 metrét a fért. Na, hát ez izgalmas ez a kőveder. Vetítsük is a képet, hogy hogy néz ki. Ennél szebb és jobb képet nem találtam, hogy megmutassam nektek, mert ez egy közeli kép. Erről nagyon jól meg lehet vizsgálni, hogy milyen is volt ez a kőveder. Azt írja az ige, hogy ugye 2-3 metrét a fért bele, 1 metrét egyébként körülbelül 40 liter, és hogyha 2-3 metrétáról beszélünk, akkor vegyünk egy ilyen átlagot, egy ilyen közepes értéket, mondjuk legyen 100 liter. Jó? Tehát, hogy akkor a 2-3 metrét a 100 liter. Ebből volt 6 darab, és ez 600 litert jelentett. Tehát 600 liter folyadék befogadására volt alkalmas az a 6 kőveder, ami ott volt. És akkor, hogyha átkalandozunk egy másik evangéliumba, ezt vetítsük ki, kérlek szépen, Robi, a harmadik, negyedik verset a Márk evangéliumából, a 7. fejezetből. Itt azt szeretem a legjobban, amikor a Biblia saját magát magyarázza, és választ lehet kapni egy kérdésre. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományához, és amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyeknek a megmosása. Ez abszolút egy ilyen fizikai tisztaságot és egy tisztulást is jelentett az, amikor ezekben a kővedrekben víz volt és merítettek belőle, és megmosakodtak, de természetesen visszautalok arra, hogy a Talmudról beszéltem nektek, abban pedig az is részletesen le volt írva, hogy milyen tisztátalan állatokat nem lehetett fogyasztani, vagy ha például tisztátalan emberekkel érintkeztek, a piacon mondjuk, amiről most olvastunk, akkor is nekik tisztálkodási szertartáson kellett részt venni, egy ilyen rituális tisztaságot is, és hát volt olyan, hogy a hagyomány szerint ugye ezzel a vízzel is például tisztálkodtak. Ez nagyon-nagyon fontos lesz az üzenet végkicsengésénél. És ezeket a kővedreket Jézus felhasználja arra, hogy csodát tegyen. És akkor jön a bornak a kérdése, ugye, ami a legizgalmasabb, és mindenkit ezt foglalkoztat, hogy hogyan van az, hogy keresztények beszélnek a borról úgy, mint teljesen megvetendő dologról, hogy egyáltalán nem lehet alkoholos italt fogyasztani, és vannak olyanok, akik pedig fogyasztanak alkoholos italt. Természetesen azt érdemes lefektetni és tudni, amikor erről a témáról beszélünk, hogy vannak olyanok, akik úgy tértek meg, hogy az alkoholizmusnak a rabságából szabadultak meg. Őket nem szabad megvetni azért, mert nem akarnak alkoholos italt fogyasztani. Ez teljesen tiszta, remélem mindenki számára. Aki ebből tért meg, annak mindig is egy óriási nagy kísértés lesz, és nem akar fogyasztani alkoholt. Aztán ott vannak azok, akiknek mondjuk a családjában olyan katasztrófa, olyan tragédia történt, amit az alkoholizmus vitt végbe például, és ők pedig azért nem szeretnének alkoholt fogyasztani, mert tudják, hogy ennek milyen káros hatása van. És akkor ott van egy csoport, aki azt mondja, hogy kinyitom már a kánai mennyegző történetét, és elolvasom, és végre valami alátámasztja, hogy fogyasszatok alkoholt, meg ihatok amennyit csak akarok, mert Jézus is megáldotta őket 600 liter borral, és annyit lehet inni, amennyit csak akarok. És végtelenségig fogyasszatom a bort, mert azért 600 liter, rendben, hogy 7 napig kellett tartani az esküvőnek, nem tudjuk, hogy melyik napon fogyott el a bor, de 600 liter bort meginni azért nem volt semmi. Egy litert is sok azért. Szerintem, amire én eljutottam az ige tanulmányozásról, tehát nem a saját gondolataim át, amikor végignéztem ezt az egészet, hogy mi van a borral kapcsolatban a Bibliában, mindenhol a túlzott alkoholfagyasztásnak a következményeire figyelmeztet bennünket a Biblia. Részegség, kicsapongás, az ebből következő ugye károk, amiket ez tud okozni. Tehát, hogyha az előbb említett két kategóriába valaki nem esik bele, hogy nem ebből tért meg, vagy éppenséggel nem az volt, hogy esetleg a családban vagy a közvetlen környezetben, azok számára egyébként nem tiltja a Biblia, hogy nem fogyaszthatnak bort. Tartsuk tiszteletben, hogy ők nem akarnak. A Biblia kizárólag arra figyelmeztet, hogy az alkoholos ital túlzott fogyasztása, az problémákat okozhat. De önmagában maga a bornak a fogyasztása egy megengedett dolog. Ezt most innen szószékről hangoztatva, persze veszélyes, tudom, főleg az internet nyilvánossága előtt most itt majd kapni fogom, de végignéztem, megvizsgáltam, nagyon sok időt töltöttem ezzel, mindenhol a túlzott fogyasztás rossz következményeit említi a Biblia, hogy attól tartsuk távol magunkat. Timóteusnak és Pál apostol napi egy kis pohár bort ajánlott fogyasztásra a gyomor problémája miatt. És akkor szerintem ezt így bezártuk ezt a részét. Palesztina alapvetően egy vízhiányos terület volt. Volt egy esős évszak, és volt egy száraz évszak, és el kellett tenniük a zsidóknak a vizet ciszternákba. Mert ugyanis, mint például Jákob forrásának ugye a kútja, amit a Samáriai asszony történetében is olvasunk, na ilyen kútból nagyon kevés volt, amikor elolvassátok azt a történetet, akkor azt fogjátok olvasni, hogy Jézus nagyon-nagyon szomjas volt, azért kér inni a Samáriai asszonytól. Tehát nem volt az, mint nálunk, hogy bármikor megnyitjuk a csapot, és akkor folyik a tiszta víz. Főleg akkor, amikor mondjuk alapból hát valamelyes tisztított vizet iszunk, de ha még valakinek be van építve az otthonába még egy plusz víztisztító rendszer, na aztán meg ők biztosan teljesen tiszta vizet fognak fogyasztani, na ez itt esélytelen volt. Ciszternákba kellett eltárolni a vizet, és amikor például Galilea gazdagon termő vidékén bort is készítettek, akkor azt csinálták, hogy mivel poshat volt a víz, akkor kétharmad vízhez ivóvíz fogyasztás agyanánt, egyharmad bort is hozzáöntöttek. Ezt elegyítették, ugye? Ez volt nekik az ivóvízük. Amikor az olimpia volt most Franciaországban, emlékezhettek arra, hogy voltak olyanok, akik az úszás sportágánál, vagy a triatlonnál például megbetegedtek attól, hogy belementek a vízbe. Ezt tudjátok. És képzeljétek el, hogy ilyen tisztátalan, piszkos, poshat vizet sokszor ittak. Olyanok, akik olyan helyen laktak Palesztinában, ahol nem volt nagyon közel forrás. Vagy volt, de nagyon sok időbe tartott, míg elmentek érte, és ugye hoztak. Tehát nem volt az, hogy bármikor tiszta vizet ittak. Ezért muszáj volt a friss, tiszta borból hozzáönteni a vízhez, elegyíteni, és ezáltal egy picit megtisztítani. És ezt itták ivóvízként, tehát amikor zsidóknál borra gondolunk, akkor nem mindig csak arra gondoljunk, hogy péntek, szombat van, és megyünk szórakozni, és bort iszunk a társaságunkban. Hogy jön ide a bor a tisztálkodási kővedrekhez? Robi, kérlek, vetíts ki még egyszer ezt a kővedret, jó? A második kép. Azt nem tudjuk teljesen pontosan, hogy amikor merítettek a szolgák ebből a vízből, amivel megtöltötték a kővedret, akkor már ugye átváltozott a bor, vagy akkor, amikor merítettek, elvitték a násznagyok, akkor közben volt az, hogy ez a bor átváltozott. Ezt nem tudjuk. Egy biztos, hogy átváltozott. És kérdezem én, mi köze van a bornak a tisztulási kővedrekhez? A rituális és az egészségügyi tisztítási, tisztulási kővedrekhez. Amikor az utolsó vacsorán leült a tanítványokkal Jézus, akkor az úrvacsora szereztetése megtörtént, a kenyér és a bor teljesen új értelmet kapott. A kenyér Krisztus megtöretett teste volt, amit előre jelzett a tanítványoknak, hogy az ő teste meg fog töretni, és a bor pedig az ő kifolyt vére. És ez a két szimbólum pedig az új szövetségnek a jele. És akkor kérdezem én tőletek, mit keresett akkor tisztulási kővedrekben a bor? Ami egyébként még az örömnek is a jelképe a Bibliában. Ezt tette első jelként a Galileai Kánában. Nem elég, hogy csodáról beszélünk, és önmagában is csodálatos dolog, és csak egy teremtő képes arra, egy teremtő Isten, hogy a vizet borrá változtassa, hanem a jánosi jelnek, a Szimeonnak túlmutató értéke van. A bor, amit ott megkaptak, az Jézus vére és kereszt halálának az előzetes jelképe volt, hogy megtisztulni igazán, csak is az ő vére által lehet. Lehet tisztálkodni bármilyen vízzel, még azt is mondom, hogy lehet elegyíteni a vizet borral, bármivel, bárhogyan lehet tisztálkodni. Igazi tisztulást, ami a bensőnkben történik meg, nem külsőleg. A tanítványoknak is ezt mondták, hogy Jézus, az a probléma, hogy a te tanítványaid úgy étkeznek, hogy nem mosnak kezet. És erre azt mondja Jézus, hogy nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy itt belül meg tudják tisztulni. És ehhez, az igazi tisztasághoz az én véremre van szükség. Ennek a csodának jelként túlmutató értéke is van. Hiszen nem elég az, hogy a víz borrá változott, hanem azoknak, akik jelen voltak, Jézus így akarta kijelenteni az ő dicsőségét. És ezért mondtam azt, hogy mennyei perspektívából kell vizsgálni ezt a történetet, és nem földi vonatkozásban. Mert ha földi vonatkozásban vizsgáljuk János evangéliumának a történeteit, az egész Jézus szeretnénk látni igehirdetési sorozatban, akkor olyan falakba fogunk ütközni, hogy valaki azt fogja mondani, hogy Jézus a vizet borrá változtatta, és annyit ittak, amennyit csak akartak. És akkor én így megengedhetem magamnak, hogy alkoholista legyek. Ha földi vonatkozásban vizsgáljuk ezt a történetet, akkor ennyit látunk belőle. Meg persze azt, hogy Jézusnak van erre hatalma. Na de hogyha mélyre ásunk, és Tamás mindig ezt hangoztatja a szószékről, és ennek nagyon örülök, hogy az egyes történeteknek és a bibliai ige szakaszoknak a lehető legmélyebbre ásása a lényeg, hogy megértsük azokat a titkokat és kincseket, amik el vannak rejtve benne. És még egy érdekesség, nézzétek meg, hogy Jánosnak, amikor már kiforrott teológiája volt, az első levelében, az első rész 7. versében nézzétek meg, hogy mit ír. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ezt Jánosnak is kijelentette az ő dicsőségét. És tudjátok, hogy mi az érdekes? Hogy senki más nem láthatta valójában ezt a dicsőséget, csak az, aki hitt, Mária, aki engedelmeskedett, a szolgák, és a tanítványok, akik már egyébként is követték őt. Csak egy új szintre emelte az, hogy ő ki is valójában, és hogy még jobban higgyenek benne. Értitek? Aki nem követi így az eseményeket, hogy nem hisz benne, nem engedelmeskedik Jézusnak, és nem követi őt, az csak annyit lát az egész történetből, hogy a víz borrá változik, és mindenki örül. És egyébként a nász nép, aki ott volt, ebből semmit sem érzékelt, csak Jézus megszánta ugye magát a házas párt, meg az ott lévőket, és azt mondta, hogy megszánom őket, hogy ne legyenek szégyenben, és igazából, tehát hogy a becsületüket ne veszítsék el. Mert ha a 7 napon belül valami elfogy, akkor az óriási nagy szégyen, és egy egész életre a pecsétjét rájuk nyomja. És Jézus megszánja őket, ahogyan sokszor bennünket is megszán. És ezeknek az embereknek ez semmi nem volt. Természetes dolgok történtek. Lett bor és kész. Na de nekünk, akik hiszünk benne, és akik engedelmeskedünk neki, nekünk viszont kijelenti a dicsőségét. Így jelentette ki dicsőségét a galileai Kánában. Ha még nem hiszel, akkor ennyit fogsz látni. Ha hiszel, akkor kijelenti neked a dicsőségét, és csodákat fog tenni az életedben. Nemrégen volt a hálaadó napunk, és a feleségem kiállt, és elmondta, hogy milyen nagy csoda az, hogy nekünk gyermekünk lehet. Na de hát ez a társadalom szempontjából egy természetes dolog, hogy egy nő meg egy férfi, amikor egybe kell, akkor annak az a következménye, vagy az lehet a következménye, hogy gyermekük lesz, hogy egy új élet megjelenik. Ez valakinek természetes dolog, de nekünk egy óriási csoda. Mert mi ebben a történetben Jézust láttuk meg, és az ő csodáját, az, hogy végig kísér bennünket ezen az úton, minden egyes kis apró részletben, ahogy itt a tanítványoknál is, a Máriánál is, a szolgáknál is. De a társadalom szempontjából ez egy tök természetes dolog. Két embernek van egy gyereke. És amikor végigmondtátok a bizonyságaitokat a csodák vasárnapján, ugye? A csodák vasárnapján, akkor voltak olyan történetek, amikre azt mondtuk volna, hogy hát persze ezek természetes dolgok. De ti megláttátok Jézusnak a dicsőségét benne. És ezért mondhatjuk, hogy életünk eseményei valakinek csoda, valakinek pedig csak természetes dolog. És zárásképpen szeretném hangoztatni nektek is, akik már követitek Jézust, ne essünk félreértésbe, nektek is, és azoknak is, akik még nem hisznek benne, hogy a jó bor a számodra is tartogatva van. Ha szeretnél ebben az örömben részesülni, szeretnéd meglátni Jézusnak a dicsőségét, akkor áss így a mélyére a dolgoknak, és lásd meg benne Istent. És a jó bor számodra is tartogatva van, és ki fogja jelenteni az ő dicsőségét neked is. Higgy benne. Ennyi. Higgy benne, és aztán pedig abból fog fakadni az engedelmesség. Ha ez megvan, akkor nyert ügyed van. Ezt nektek követőknek is mondom. Mert a mi életünkben is hányszor van ilyen, igaz, hogy nem így gondolkodunk. És három kérdés, mint tanulságként, és mint elvitt gondolatként. Mennyire vagyunk képesek hitből engedelmeskedni, hogyha erről beszélgettek majd a házi csoporton? Mit látunk az életünk során megtapasztalt csodák túlmutató értékének? És ki is a főszereplője a mi életünk történetének? Ezt még egyszer felolvasom és befejezem. Mennyire vagyunk képesek hitből engedelmeskedni? Mit látunk az életünk során megtapasztalt csodák túlmutató értékének? És ki a főszereplője életünk történetének? Kívánom, hogy ezen elmélkedjünk. Az evangéliumi történeteken is, mennyei perspektívából, amikor folytatjuk majd ezt az ige hirdetési sorozatot, és Isten gazdag áldását kívánom mindenkire. Ámen.